A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fönnállva a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, úgy szeretnénk, hogyha a most énekelt Zsoltár minden szava igaz lenne ránk is. Segíts el minket ilyen életre, hogy nagyobb kincsnek tartsuk a te igédet, mint bármilyen földi gazdagságot, hogy mindenben ahhoz igazodjék az életünk. Segíts el minket oda, hogy minden ösvényünk a te akaratod szerint történjék, és minden dolgunkat neked kedvesen tudjuk véghez vinni. Annyi mindent elrontottunk már, Urunk, életünkben azért, mert nem így van. Mert önfejűek vagyunk, mert veled szemben is bizalmatlanok vagyunk, mert sokszor meg vagyunk győződve arról, hogy csak mi tudjuk, hogy mi jó nekünk, és hogy kell megoldanunk az életünk problémáit, és nem tudjuk őszintén, nyitottan, engedelmességgel készen kérdezni, hogy te mit akarsz velünk. Csöndesítsd le most a mi szívünket, és tarts tükröt elénk a te igédben. Köszönjük azokat az alkalmakat, amiket erre készítesz el. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet is. Segíts most egészen rád figyelnünk. Szeretnénk tőled kapni most igazságot, útmutatást, tanácsot, és erőt is ahhoz, hogy a te tanácsod szerint éljünk. Áraszt ki ránk a te szent lelkedet, a te lelked nélkül olyan tehetetlenek vagyunk. Semmi szellemi dolgot nem tudunk véghez vinni. Könyörülj rajtunk. Ajándékozz meg a te igéddel, és segíts, hogy értsük azt, és cselekedjük. Ajándékozz meg csenddel, és ebben a te halk és szelíd szavaddal. És adj nekünk bátorságot, hogy másoknak is tovább tudjuk mondani a te igaz igédet, hogy az segítsen rajtuk. Sokszor olyan fáradt közönnyel pergetjük mi a napjainkat egymás után, és örülünk, ha a legszükségesebbeket elvégezzük. Könyörülj rajtunk, hogy napi kötelességeink teljesítése közben és mellett és azon kívül hadd legyünk mi mindig a te szolgáid. Hadd mutasson rád a mi életünk ennek a világnak egyre nagyobb sötétségében. Hadd tudjunk valóban fényleni, mint csillagok az éjszakában. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk most is. Alázatosan kérünk, tedd a te igédet személyessé és meggyőzővé számunkra. Formálj, tisztíts bennünket, és azt a munkát, amit elkezdtél, folytasd kegyelmesen és türelmesen. Vagy kezd el bennünk az újjáteremtés nagy művét. Jézus érdeméért kérünk. Amen. Két helyről olvasom Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 23-tól 32-ig terjedő verseiből, és az Efézusi levélből még egy mondatot. Ezt a hosszabb szakaszt ülve hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 23. és következő verseiben így szól Isten igéje. Pál pedig ezt mondta nekik, a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. Amikor ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem egészen, ne csak te, hanem mindazok, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyetek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők, távozóban pedig így beszélgettek egymás közt, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. És az Efézusi levél 5. részének a 15. és 16. verseit olvasom még. Jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. A jó alkalmat áron is megvegyétek, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvéreim, kövessük tovább Pál apostolt missziói útjain, úgy, ahogy azt Lukács az apostolok cselekedeteiről írt könyvben elénk adja. Lassan vége felé közeledünk ennek a könyvnek kalauzunk szerint, és ebben a 26. fejezetben, amiből ezt a részletet most olvastam, egy különös jelenetet is leír Lukács. Legutóbb láttuk, hogy Félix, római helytartó, a fogságban tartott Pált érdekes embernek tartotta, meg azt is remélte, hogy esetleg megvesztegeti őt, hogy szabadon bocsássa, és ezért többször is kihallgatta. Hallgatta őt egészen a kritikus pontig. Két héttel ezelőtt a kritikus pontokról volt szó, egészen addig, amíg Pál nem kezdett el az igazságról, önmegtartóztatásról, és az eljövendő ítéletről beszélni. Amikor ideért, akkor elhangzott az, ami láttuk sok más ilyen alkalommal is elhangzott, hogy most eredj el, aztán majd esetleg később még visszatérünk erre. Így vetett véget ennek a kihallgatásnak is ő, és azt olvassuk itt a Cselekedetek könyvében, hogy két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Így szórakozhat, játszhat a hatalom Isten szolgáival is. Csak hogy Isten szolgái mindig tudják, hogy a hatalom is csak azt teheti velük, amit Isten minden hatalom forrása megenged nekik. 58-ban tehát, két évi fogság után, Pál fogsága után, Félixet ez a bizonyos Festus váltotta föl ő lett a helytartó. Azt olvassuk, hogy mindjárt másnap bevádolták nála a zsidók Pált. Minden hazug rágalmat mondtak rá, ő pedig megint csak kedvében akarván járni nekik, kedvükben akarván járni, ki akarta szolgáltatni nekik Pált. Ők pedig elhatározták, hogy megölik ezt az embert. És ebben a szorult helyzetben Pál nem látott más kiutat, mint hogy a római polgár lévén a császárhoz fellebbezett. Azt mondta, hogy nincs jogod kiszolgáltatni engem azoknak, akik meg akarnak ölni, a császár ítélőszéke előtt állok, a császárhoz fellebbezek. Ezek után Rómába kellett őt küldeni előbb-utóbb, hogy valóban a császár ítélőszéke elé álljon. Nem azért mondta ezt Pál, mintha Nérótól ő volt akkor a császár, remélt volna igazságot, hanem azért, mert ez volt az egyetlen út az életének a megmentésére, és egyúttal ez a mód volt az, ahogyan eljuthatott Rómába. Hiszen Isten megígérte neki előtte, hogy ahogyan vallást tettél rólam Jeruzsálemben, ugyanúgy fogsz Rómában is. Igaz, hogy fogolyként utazott így a későbbiekben, de Isten küldetésében, ha fogoly valaki, akkor is szabad. Nos, itt került sor erre a különös jelenetre, aminek a leírásából néhány mondatot olvastunk. Mert az új helytartót, Festust, köszöntötte Cézárjában második Heródes Agrippa zsidó király. Megérkezett a király Cézárjába, vele jött nála egy évvel fiatalabb húga, a szépségéről és sok férjéről híres hírhett Bereniké is, és Festus megemlítette, hogy van itt egy érdekes zsidó ember, akiről mindenféle rosszat mondanak, de ő neki ártalmatlannak tűnik. Agrippa hallani akarta Pált. És ekkor kerül sor erre a különös kihallgatásra. Azt olvassuk, hogy a kihallgatási termet ezúttal földíszítették, fölharsantak a harsonák, Festus az ünnepélyes vörös köpenyében bevonult, a liktor kísérték, utána jött második Heródes Agrippa, a 32 éves fiatal király, és Bereniké, aki néhány év múlva Titusnak a szívét is rabul ejtette, és amikor mindenki elhelyezkedett, akkor behoztak egy megbilincselt férfit. Össze volt bilincselve a csuklója, s hozzá volt láncolva egy római katonához. Festus előadta, hogy mi a célja ennek az együttlétnek, és akkor Agrippa megadta az engedélyt Pálnak, megengedtetik neked, hogy szólj valamit a mentségedre. És akkor Pál elkezdett beszélni. Elmondta egészen röviden az életútját, azt, hogy milyen szigorúan vallásos, kegyes zsidó családban nőtt föl. Elmondta, hogy hogyan gyűlölte Jézust és azokat, akik benne hittek. Az első keresztjén véltanú István kivégzésénél is jelen volt, és ő is a halálára szavazott. Ezzel a megbízással ment a Jeruzsálemtől 200 kilométernyire lévő Damaszkuszba is, hogy ott összefogdossa a keresztjéneket és börtönbe vigye őket, és ott történt valami különös dolog. És ezt már egy kicsit részletesebben előadja, hogy szólította őt meg a feltámadott Krisztus, hogy kérdezte ő meg a hozzászólót, hogy ki vagy te, hogy mutatkozott be Jézus, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, és hogy kérdezte meg ezután a sorsdöntő kérdést Pál tőle, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor elmondta neki Jézus, hogy mit akar. Azt mondta, hogy elmész a pogányok közé, hogy fölnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra, a sátán hatalmából az élő Istenhez térjenek, hogy bűnbocsánatot kapjanak én értem, és megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek. És aztán röviden beszámolt arról, hogy azóta ez történik. Ő a pogányoknak erről a Jézusról beszél, és ezt a beszédet hallva az ő életük ugyanúgy megváltozik, mint ahogy Pálnak az élete megváltozott. Ezért tartom nagyon fontosnak, fejezi be ezzel a beszédét, hogy hirdessem, a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni ennek a népnek is, és a pogányoknak is. Na, itt már nem bírta tovább Festus, és közbe kiáltott, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe kelget. És milyen jellemző, hogy Pál nem csak megőrizve a hideg vérét válaszolt erre, hanem nagyon őszinte tisztelettel mondja, hogy nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan dolgokat mondok. Ezt tanúsíthatja a melletted ülő király is, aki ismeri a profétákat, mert azok alapján teljesedett be mindez, ez mind igaz és mind józan beszéd. És akkor Agrippához intézi a kérdést, hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. És itt hangzik el egy nagyon elgondolkoztató mondat. Ez a fiatal király azt mondja, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Megrendítő lehetett Pál apostolnak ez a beszéde. Erőteljes, világos bizonyságtétel volt Jézusról és arról, hogy mit tud elvégezni a feltámadott élő Krisztus mennybe menetele után is bárkinek az életében. Ez a díszes társaság láthatott maga előtt valakit, aki találkozott a feltámadott Krisztussal, akivel beszélt Krisztus, és ez a találkozás teljesen megváltoztatta az életét. Új irányt, célt, tartalmat, programot adott az életének. És ez a Pál úgy beszél erről a bizonyos Jézus Krisztusról, mint aki él, szinte mint aki itt is jelen van, mint akire egészen rábízta magát. És valami különös felszabadultság és boldogság tükröződik a szavaiból. Ez az ember megbilincselve is szabadabb és boldogabb, mint nagyságos kihallgatói. Miről van itt szó? Kiderül a leírásból, hogy Festus az egészből semmit sem érzékel. Ő csak ott elneveti magát, bolond vagy te, Pál, miket beszélsz össze-vissza. Agrippa király szívét azonban megérinti az elhangzó ige. Megkívánja azt az életet, amit ez a Pál kaphatott. Vágy ébred benne ezzel a Krisztussal való közösség után. És kibukik belőle ez a vallomás, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. A folytatásból azonban kitűnik, hogy gyorsan elnyomja ezt a vágyat. Nem engedi, hogy mélyre hatoljon benne a hallott ige. A szívét nem szolgáltatja ki ennek a Jézusnak. És éppen ezért visszasüllyed ugyanoda, ahol Festus volt, hiszen Festusnak Pál csak egy ügyet jelentett, amit el kellett intézni, és a végén kiderül, hogy Agrippának is már csak azt jelenti, és sajnálkozva megállapítja, szabadon lehetett volna bocsátani, ha nem fellebbez a császárhoz. Így azonban most már muszáj elvinni Rómába. Erre az egy mozzanatra koncentráljunk most, és erre a kérdésre próbáljunk választ találni, hogy miért akadt meg Agrippa ezen a ponton. Miért következett be az, amit az egyik énekünk olyan találóan mond, hogy már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Aztán mégsem indulok meg. Miért csak már-már? Miért kell azt mondania, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné leszek? Hiszen ami majdnem történik meg, az nem történik meg. Aki majdnem elérte a vonatot, az lekéste. Aki majdnem átment a vizsgán, az megbukott. Aki majdnem keresztjénné lett, az pogány maradt, vagy hitetlen maradt. Aki majdnem rábízta magát Jézusra, annak Jézus nélkül egyedül kell tovább is élnie. Miért akadt meg itt Agrippa? Talán kevés volt az, hogy csak egyszer hallott Jézusról? Még idő kellett volna ahhoz, hogy érlelődjék benne az elhatározás? Meg kellett volna győződnie arról, hogy igaz-e, amit ez a furcsa Pál mondott? Még hallania kellett volna többször az evangéliumot? Vagy nem akkor volt az ideje ennek? Persze, hát nem is szabad ezt elkapkodni. Meg hát mit szóltak volna ott a díszes társaság tagjai, hogyha a király első hallása ennek a bizonyos názáreti mesternek a követőjévé szegődik? Nem kell ezt elhamarkodni. Majd talán később. Lesz még erre alkalom. Csak hogy éppen ez itt az a fontos kérdés, amit Isten ma elénk állít, hogy úgy tűnik, hogy nem lett rá többé alkalma Agrippának. Semmi nyoma nincs annak, hogy még egyszer lehetősége lett volna Jézus mellett dönteni. Ez volt a nagy alkalom. Ez volt az az Istentől elkészített, kiváltképpen való időpont, amikor ő elfogadhatta volna az üdvösséget. Amikor most a Szentlélek megérintette a szívét, amikor kristálytisztán hallotta a Krisztus keresztjéről szóló evangéliumot, befejezve azzal, hogy ő készített üdvösséget ennek a mi népünknek is, mondja Pál, meg az összes pogánynak is, és még rá is mutat Agrippára, hogy hiszel-e a prófétáknak, tudom, hogy hiszel, még abban is igazat ad neki Agrippa, és mégsem mozdul ki ebből a megáltalkodott hitetlenségéből, amiből Isten őt ki akarta segíteni. Elszalasztott egy Istentől elkészített nagy-nagy alkalmat, lehetőséget, és ez többé nem ismétlődött az életében. Emiatt sírtám Jézus testvérek Jeruzsálemben, amikor a világvasárnapi történetben ezt olvassuk, amikor közelebb élt és meglátta a Szentvárost, megsiratta. És így szólt, bár csak felismerted volna ezen a mai napon is a te békességedre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, földre tipolnak, és kőkövön nem marad, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. És itt egy különös szó szerepel az Új Szövetség eredeti szövegében. A Biblia az időre két kifejezést használ. A folyamatosan telő időt kronosznak nevezi, ismerjük a legtöbben ezt a szót, azokat az időpontokat, vagy rövidebb időszakaszokat pedig, amikben Isten valami különös nagy dolgot akar cselekedni egy ember életében, más szóval jelöli, ez a kairos. Ott nem csak úgy telik az idő, mint bármikor máskor, hogy minden nap 24 óra lefolyik a homokórán, hanem ott valami történik, vagy történhetne. Ezek az elkészített alkalmak, a nagy lehetőségek, ezek azok az idők, amikről itt Jézus beszél. És itt is erről van szó, a kairoszról, Agrippa életében is ilyen alkalom volt ez, és az Efézus 5.16-ban is erről van szó, amikor ugyanez a Pál azt írja a gyülekezeteknek, hogy vigyázzatok, nehogy esztelenül járjatok, hanem bölcsen, vegyétek észre az elkészített időket, a jó alkalmat, itt ugyanez a kairos szó van, áron is megvegyétek, mert a napok gonoszok. Mit jelent ez, hogy gonoszok? Azt jelenti, hogy elhitetik velünk, hogy vég nélkül ismétlődnek a jó alkalmak. Mert a legtöbb jó alkalom néhányszor csak ugyan ismétlődik. De sose tudjuk, hogy melyik az utolsó. És aki arra számít, hogy lesz erre még alkalmam később is, könnyen úgy járhat, mint Jeruzsálem. Aminek Jézus itt azt mondta, hogy most már el vannak rejtve előled. Eddig fölismerhetted volna. Halogattad, nem vetted komolyan. Több lehetőség nincs. Iszonyatos kínt jelenthet egy-egy embernek az, amikor egy nagyon fontos dologról kiderül, hogy azt választania már nincs több lehetőség. Egyszer egy férfi nagyon csúnyán megbántotta az édesanyját. Egy ideig nem fájt neki, de amikor a mama súlyos beteg lett, akkor rászakadt ez a bűne, és elhatározta, hogy bocsánatot kér ezért. El is ment ezzel a szándékkal, de mások is voltak ott, és egy kicsit úgy megkönnyebbülve is érezte magát, hogy most még nem kell előhozakodni ezzel, majd legközelebb. Aztán legközelebb már nem lehetett. És itt sírt ez a nagy darab fiatalember, az édesanyja temetését megbeszélve, hogy már nem kérhet tőle bocsánatot, és úgy halt meg a mama, hogy ott maradt a szívében ez a tövis. Egy apa valami nagyon fontosat akart mondani a fiának, mivel azonban neki kényelmetlen volt a dolog, halogatta. Aztán egy nyári szabadságon nagyon meghitt jó beszélgetés alakult ki apa és fia között. És már a nyelvén volt, hogy előhozakodik ezzel, mert ezt muszáj megbeszélni. Aztán vége lett a beszélgetésnek, majd legközelebb. Ha most ilyen jó sikerült beszélgetnünk, lesz erre még alkalom. És hazafelé baleset érte, és ott maradt az úton. Nem lett rá többé alkalom. Csendes héten voltunk lányokkal, és három kislány végig idétlenkedte az egész hetet. Nem csak ők nem figyeltek, és a szolgálókat zavarták, hanem a társaikat is állandóan zavarták. És nem lehetett velük szót érteni. Egyikük az utolsó napon kinyitotta a szívét az ige előtt. Pontosabban Isten megnyitotta a szívét, telibe találta őt az, ami elhangzott, és akkor döbbent rá arra, hogy mire való lett volna ez a hét. És ott sírt az utolsó délutánon, hogy legalább egy-két napig még maradjunk, mert most már tudná, hogy mire vannak ezek a napok. De nem lehetett maradni, jött a következő csoport, hazajöttünk. Van, ami nem ismétlődik többé. És ha ismétlődik is, nem tudjuk, hogy melyik az utolsó. A napok gonoszok. Ezért írja az apostol ilyen kicsit keményen az efézusiaknak, hogy ne esztelenül járjatok, mint akik elrohannak az Istentől elkészített lehetőségek mellett, mint akik otthagyják a földön heverni az Isten által nektek elkészített ajándékokat, és maradnak tovább is szegények, vakok és lihegve rohannak tovább esztelenül, hanem legyetek bölcsek, mondja, mint akik fölismerik a kairoszt, fölismerik az Istentől elkészített alkalmat, és nem hagyják azt kihasználatlanul, még áron is megveszik, áldozatot is hoznak érte. Ha van valami a kezükben, azt is leteszik, mert látják, hogy micsoda értéket kínál nekik Isten. És ezt nem lehet összehasonlítani, dehogy szorongatom én a kacatjaimat, mikor tőle kincset kaphatok. És inkább más programot tesznek félre. Csak azt, amire Isten ezt az alkalmat készítette, kihasználhassák. Pontosan úgy, mint az a jerikói vakkoldús Bartimeus tette, aki miközben ott az úton járó kelőktől hallott Jézusról, megerősödött abban, hogy rajta csak ez a názáreti Jézus segíthet. Hogy lehetne vele találkozni? Ő nem indulhat neki az országnak, hogy megkeresse, hol van, de hát, ha egyszer erre jön. Amikor Jeruzsálembe megy az ember, Jerikón kell keresztül menni. Hát, ha jön Jézus. És ott volt Bartimeus szívében ez a csöndes várakozás. És amikor meghallotta, hogy Jézus jön itt, akkor érdemes elolvasnunk a róla szóló fejezetet, hogy mint aki bizonyos abban, hogy ez soha vissza nem térő alkalom, ezt nem szabad elszalasztani. Elkezd kiabálni, gondoljuk el, hogy úgy vakon bele a világba, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Erre mindenki el akarja hallgattatni, mert nem volt szabad Jézus Dávid fiának nevezni. Éppen emiatt körözték akkor már Jézust, és közhírét étetett, hogy aki őt Dávid fiának, messiásnak tartja, törvényen kívülivé válik, kiközösítik Izrael közösségéből, és ez életveszélyes büntetés volt. Ne kiabálj itten, még hallani se akarjuk ezt, mert bajunk lehet belőle. És azt olvassuk, hogy ahogy csöndesíteni akarják, annál jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam! És amikor meghallja, hogy Jézus hívja, a kabátot is ledobja magáról, hogy minél gyorsabban és szabadabban odaérjen hozzá. és így tapasztalhatta meg Jézus gyógyító hatalmát. A Jézusnak előlegezett bizalomból fakad csak ez az elszántság, amivel az ember fölismeri az elkészített alkalmat, nem akarja azt elszalasztani, minden árat, áldozatot meghoz élte, és megragadja az Istentől elkészített ajándékot. Amikor nem ilyen ráérősen tétovázik, mint Agrippa, hogy hát tényleg olyan meggyőző, amit mondasz, hát már engem is majdnem meggyőz, és ott Tiblából az üdvösség kapujában, s végül is visszafordul, hanem amikor valaki rácsodálkozik, hogy nyitva van a kapu, előttem is, most mindjárt belépek. Ezért mondta Jézus azt annak az írástudónak, aki ott áldogált a küszöb előtt, hogy nem messze vagy az Isten országától. De hiába tudsz mindent, az kevés, be kéne lépni. És az az írástudó sem lépett be, mint ahogy Agrippa nem lépett be. Isten készít nekünk is alkalmakat, testvérek, és ajándékokat akar ilyenkor adni. De ezek az alkalmak nem ismétlődnek vég nélkül. Ezeket föl kell ismerni, és ki kell használni. Az a tapasztalat, hogy azoknak megy ez könnyebben, akik hozzászoktak ahhoz, hogy az életük minden dolgában Isten akarata szerint akarnak cselekedni. Mert azt olvastuk itt az Efézusi levélben, hogy megismerjétek, mi az Istennek akarata. Aki ezt begyakorolta, akinek ez napi beidegződés, hogy én mindig mindenben szeretném fölismerni és cselekedni az ő akaratát, az nem szalasztja el könnyen az alkalmakat. Az fölfigyel arra, hogy itt most Isten valamit elkészített. Ez most egy tőle megrendezett találkozás. Nem én programoztam be a mai feladataim közé. Itt ő akar most engem használni. Vagy ő akar engem megajándékozni. De itt ő akar cselekedni. Akkor most félre mindennel. És áron is megveszem ezt az alkalmat. Áldozatok árán is ki akarom használni. És akkor utólag mindig hálás az ilyen ember az elkészített alkalmakért, és nem kell fognia a fejét, hogy én esztelen már megint elszalasztottam egy fontos alkalmat. Isten hívő gyermekei szinte naponta csodálkoznak azon, ahogy Isten időzít találkozásokat, ahogy elkészíti a szükséges segítséget, ahogy időzít egy-egy megpróbáltatást, mert ott arra van szükségünk, hogy alázatra tanítson, ahogy egyáltalán vezeti azt, aki vezethető. És az észreveszi ezeket az alkalmakat. Mert egyszer véget ér ez a sorozat mindannyiunk számára. Egyszer eljön az a pillanat, hogy semmire sem lesz többé lehetőségünk. Nem lehet többé semmit tisztázni, megbocsátani, megmondani, bocsánatot kérni, lezárul minden lehetőség, és rögződik az életünk abban az állapotban, amiben ez az utolsó pillanat talál. És úgy töltjük az örökké valóságot. Jézus nélkül, vagy Jézussal. Hogyan fog minket találni ez a pillanat? Ezért hangsúlyozza a Szentírás, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert nem lehet tudni, hogy egyáltalán hallhatjuk-e még az ő szavát. Ezért lenne jó, hogy ráneveljük magunkat arra, hogy minden egyes találkozásnál, minden feladatnál, mindig, amikor kezünkbe vesszük a Szentírást, vagy eljövünk egy istentiszteletre, ez a csöndes várakozás legyen ott bennünk, hogy vajon ez nem Istentől elkészített alkalom-e? Nem olyan kivált képpen való lehetősége, amiben ő valamit adni akar, valamitől meg akar szabadítani, valamire föl akar használni. Ha ez így lenne, testvérek, akkor nem ilyen szórakozottan vagy hajszoltan esnénk be sokszor egy-egy istentiszteletre, negyed órás késéssel vagy a közepén, mint ahogy azt sokan rendszeresen teszik, hanem akkor már otthon készülnénk rá. Ez egy nagy kivételezés Isten részéről. Nagy kiváltság, hogy most vele találkozhatom. Vajon mit akar mondani? Mit akar adni? Hova fog küldeni? Ez a szent vállalkozás tenné sokkal befogadóbbá a szívünket, és sokkal többet tudnánk magunkkal vinni egy-egy igéből. És akkor nem az lenne, hogy meghallgatjuk, vagy végigmerengjük, és marad mozdulatlanul az életünk lelkileg, hanem akkor minden ilyen találkozás egy-egy lökés lenne előre, és sokkal bátrabb léptekkel haladnánk előre az életnek az útján. Akinek nem inge, ne vegye magára. De akit eltalál az Istennek ez az igéje, adjon hálát érte, hogy nem hagy minket abban a helyzetben, amiben talán vagyunk, és ne ezt kelljen majd mondanunk, hogy majdnem beléptem én is az üdvösségbe, amiről olyan sokat hallottam, hanem legyen valóság az, amit Pál olyan kedvesen kíván itt a hallgatóinknak. Kívánom, hogy ne csak majdnem, hanem egészen, ne csak te, hanem mindazok, akik engem itt ma hallgatnak, lennétek olyanok, mint én, és milyen tapintatos, hozzáteszi, hogy ha leveszik rólam a bilincseket, nem azt kívánja nekik, hogy őket is megkötözzék, de azt a nagy belső szabadságot, amire őt Jézus Krisztus elsegítette. Imádkozzunk! Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy sok mindent hallhattunk már rólad. És köszönjük azokat a kiváltképpeni alkalmakat, amikor úgy hallhattuk az igét, hogy meg voltunk győződve, hogy most nem csak rólad hallunk, hanem téged magadat hallhatunk. Köszönjük, amikor egészen személyesen megszólítottál minket. Köszönjük, hogy neked személyesen számunkra elkészített ajándékaid vannak. Köszönjük, hogy előttünk nyitottad ki az örök élet ajtaját. Köszönjük, hogy az örök igazságokat személyesen a mi életünkre és sorsunkra alkalmazod. Könyörülj rajtunk, hogy nehogy belelépjünk ennek a majdnemnek a csapdájába. Adj nekünk bátorságot komolyan venni azt, amit te komolyan mondasz. A te szent lelked segítsen, hogy meggyőzzön minket az igazság, és mozgásba hozzon minket mindig a te igéd. És induljunk, amikor indítasz, amikor hívsz vagy küldesz. Köszönjük mindazt, amit most mondtál nekünk. Segíts, hogy meglegyen ennek az áldott következménye az életünkben. Köszönjük, hogy mindnyájan rád bízhatjuk a gondjainkat. Kérünk, hogy szenteld meg azoknak a pihenését, akiknek van erre lehetőségük. Könyörgünk azokért, és ó, de sokan lesznek most a jövő héten, akiknek megadatod, hogy egy hétig a te igédet hallgassák. Könyörülj rajtuk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyenek annak. És könyörülj mindnyájunkon, hogy ezzel a szent várakozással vegyük kezünkbe naponta a Bibliát, így tudjunk készülni minden ige hallgatása, hogy veled találkozhatunk, tőled hallhatunk és kaphatunk valamit. És engedd, hogy egyre többet tudjunk így elfogadni és továbbadni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig a 255. ének első 4 versét énekeljük. 255. ének, mely igen jó az Úristen dicsérni. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.